prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Vajon milyen év vár ránk tőkepiaci szempontból? Itt van a stúdióban Pekár Dávid, a Hold alapkezelő, senior portfólió menedzsere. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi várhat ránk 2026-ban? Mennyire lehet ez egy könnyű vagy akár nehezebb év tőkepiaci szempontból?
2025 azért egy zajos év volt, de volt azért egy támogató fiskális és egyre inkább támogató monetáris politika a világban, és ez sokat segített ahhoz, hogy mind a tőkepiaci teljesítmények jó legyenek, mint egyébként a reálgazdaság is jól alakuljon. Fennmaradt az amerikai fogyasztás, és Európában is elindult egy kicsit más típusú gondolkodás, mint ami a korábbi éveket jellemezte, tehát kicsit megtört a német fiskális szigor is, ők is elkezdenek költekezni. Ugye ennek a hatásai inkább az idei évre tolódnak, de a szentimentnek mindenképpen jót tett 25-ben is. Ezekből a faktorokból van sok támogató 26-ra vonatkozóan is, viszont nyilván a tőkepiacok jó teljesítménye az mindig picit a kockázati prémiumnak a beszűkülését jelenti, tehát valójában az, hogyha egy részvénypiac árazottsága magas, egy hitelkockázati felár az kicsi, akkor a befektetőnek a kockázathozam aránya az nem olyan jó már, tehát inkább ez egy picit a 26-ra vonatkozóan egy változás. De talán amit érdemes kiemelni az, hogy a nagyobb faktorok közül ugye, ami talán leuralja a közgondolkodást, az az AI beruházások, illetve az, hogy hogy néz ki az amerikai munkaerőpiac, és hogy mekkora divergencia van talán a kettő között, tehát elindult egy munkanélküliség növekedés az Egyesült Államokba, de egyébként a fogyasztás az még viszonylag rendben van. Viszont ennek is, hogyha az ember a mélyére néz, akkor azért látszik az, hogy a megtakarítási ráták csökkentek az Egyesült Államokban, tehát többet fogyaszt, jobban nő a fogyasztás, mint a reálbérek, és ez nem egy fenntartható folyamat hosszú távon. Illetve nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban is 26-ra vonatkozóan, még valószínűleg nagy lesz az AI kapcsolat beruházás, de ugye valahol a következő években látni kell azt, hogy milyennek az outputja, tehát milyen termelékenység növekedést tud elhozni, és egyébként milyen ennek a megtérülése. És mivel ez egy klasszikus technológiai forradalom, én azt gondolom, hogy általában a technológiai forradalmak azok szükségszerűen túlberuházáshoz kell, hogy jussanak el. Az árazások is ilyenkor azért optimistábbak, mert nincs visszatekintő historikus adatsor, amire hagyatkozni lehet, hanem bele lehet látni egy AI-ba szinte bármit profitabilitás szintjén, illetve borzasztóan érződik a nagy tech cégeken is, hogy ők azért az elmúlt 10-15 évnek nagy nyertesei voltak, és ez nagyban összefüggött azzal, hogy okosan menedzselt vállalatok voltak ezek, akik mindig a megtermelt cashflow-ból hoztak létre új üzletágakat, de sose vállaltak igazán nagy kockázatokat, tehát nem az óriási akvizícióknak voltak a hívei, hanem az organikus növekedésnek nem volt ezekben a cégekben sok hitel, és ki tudták használni azt, hogy nagyon jelentős az úgynevezett network hatás az ő működésükben sokszor, tehát például egy Metánál nyilván mindenki oda az a közösségi média platformhoz húz, ahol sokan vannak, és ez egy mérethatékony működést tudott neki kialakítani, és ebben egy nagy kérdőjel, hogy egy gyakorlatilag üzleti modellváltás felé mennek el, ahol már a hitel is elkezd bekúszni a működésükbe, sokkal tőkeintenzívebb ez az iparág, nincs meg az a mérethatékonysága valószínűleg, mint a korábbi működésnek, és van egy egzisztenciális harc a tech cégek között, ugye, hogy ki az, aki először az AGI felé eljut, vagy legalábbis valami nagyon profi AI alkalmazás felé, és emiatt picit megváltozott ez a kalkulált kockázatvállaló jellegük, sokkal inkább egy agresszív kockázatvállalónak tűnnek kívülről. Azért az fontos hozzátenni, hogy még mindig nagyrészt a megtermelt cashflow-jukat költik el és fektetik be újra, de ennek megvan az úgynevezett big market illusion, vagy a nagy piac illúziója, hogy mindenki ugyanabból a piacból akar kiasítani egy nagy szeletet, de mindenki egy kicsit túl gondolja, hogy mennyi juthat ebből neki, hiszen mindenki azért ugyanarra a tortára pályázik ebben.
Az utolsó érdemi korrekciót lényegében a világ tőkepiacain Donald Trump vámbejelentései okozták még tavaly március-április környékén. Mit lehet várni az amerikai elnöktől az idei évben? Ez a Trump faktor, ez okozhat-e meglepetést? Vártok-e izgalmakat? Lehet-e esetleg hasonlóan jó beszálló valamikor majd az év során?
Szerintem biztos, hogy zajt még egy ideig fog okozni. Én azt remélem, hogy azért a 4 éves ciklusában, hogy haladunk előre időbe, úgy egy picit talán lecseng a zaj. Ugye az ő működése is olyan, hogy először szeret nagyon agresszív dolgokat mondani, és utána abból valami megállapodásra jutni a túloldalon állókkal. Én remélem, hogy ez az egész ciklusára is valahol igaz lesz, hogy az első év, vagy az első egy-két év az, ami igazán agresszív, de ugye azért az idei évet hát elindította egy venezuelai akcióval, utána most Grönlanddal, úgyhogy ilyen szempontból az nagyon illuzórikus elképzelés lenne, hogy ne hozna zajt a világba. Donald Trump működésében azt fontos látni, hogy azért egy picit jobban érti azt, hogy mennyire erős alkupozíciója van az Egyesült Államoknak egyébként külpolitikában, és ugye ezt a személyiségéből fakadóan sokkal agresszívabban használja, mint egyébként a megelőző adminisztrációk, és mivel ebben voltak sikerei, ezért szerintem ebből nem akar visszavenni, tehát marad ez ugyanez ez a logika. Akkor, hogyha közeledünk az időközi választásokhoz, ugye idén ősszel, neki nagyon fontos azért az, hogy a belpolitikával vagy a belföldi támogatottsága az leesett a megválasztás óta. Azt gondolom, hogy túlzó elvárásai voltak, vagy túlságosan elhitték a nagy állításait a szavazó bázisa. Túl hamar vártak megoldást az összes olyan számukra égetőnek gondolt problémáról, mint mondjuk a bevándorlás vagy az infláció, és ezekben túl nagy várakozások voltak, és ebben van most egy csalódás, és ugye ezért a belföldön kell azért Trumpnak valamit mutatnia, most a külpolitikában próbál eredményeket felmutatni, ez látszik, de valószínűleg a fókusz azért az időközi választásokra fog tolódni, és szerintem a republikánus párton belül is érzik azt, hogy azért volt nagy támogatottsága a republikánus párton belül Trumpnak, mert látszódott, hogy a szavazókat elég egy irányba tudta állítani, és széles rétegeket meg tudott szólítani. Azért, hogyha ez a fénye kopik, akkor valószínűleg a republikánus párt is. Egyébként elég sok mindenben a republikánus párt azért nem érte egyet a Trumpi külpolitikával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kicsit inkább befele fog fókuszálni, nagyon fontos lesznek az infláció, energiaárak, ugye valahol ezzel függ össze valószínűleg a venezuelai akció is, tehát neki nagyon-nagyon fontos az olajár, egyébként neki elég fontosak a tőzsdék is, tehát szerintem nem szeretne itt időközi választásokra egy, nem tudom, nagy drawdownnal vagy nagy visszaeséssel ráfordulni egy S&P-be vagy bármilyen más tőkepiacon. Úgyhogy neki ezek valós korlátszó tényezői, neki láthatóan a jogszabályok nem igazi korlátszó tényezői, meg a nemzetközi jog se, de az S&P 500, meg az amerikai 10 éves államkötvényhozam az tudja korlátozni érdemben.
Az államkötvények hozamával meg is érkeztünk a monetáris politikához, amit szintén kiemeltél, és hát egy nagyon lényeges faktor, amikor a tőkepiacoknak a kockázatait, lehetőségeit mérlegeljük. Mit lehet várni az amerikai Fedtől, illetve a többi központi banktól az idei évben? Hogy látod, mekkora a mozgásterük ebben az inflációs és egyéb környezetben?
Hát most elég érdekesen néznek ki a világban a fejlett piacokon, azt gondolom a hozamgörbék, mert ugye a rövid kamatokra van ráhatása a jegybankoknak, viszont az látszik, hogy annak ellenére, hogy Európában is elindult egy kamatcsökkentési ciklus, és úgy láthatóan nagyjából mondjuk az Európai Központi Banknak sikerült megvalósítani a soft landinget, és ugye Amerikában se arról beszélgetünk, hogy a Fed kamat emeléseit nézegetnénk, hanem sokkal inkább, hogy most 2-3 vagy 4-et tud-e vágni idén. De azért a hosszú kamatok azok fennmaradtak Európában is, Japánban is, Egyesült Államokban is, és ebből egy jóval meredekebb hozamgörbe adódik ki, ami azt jelenti, hogy a hatása is a monetáris politikának egy picit limitáltabb, tehát ez attól függ, hogy az adott országban milyen típusú hitelezés jellemző, ugye azokban mondjuk például Európában az északi országot jellemzőbb a változó kamatozású hitelezés, ezért ott többet segít, hogyha a rövid kamatokat levágja a jegybank, viszont azokban az országból inkább a hosszú kamatokhoz, Egyesült Államokban is mondjuk a 30 éves kamatokhoz kötik mondjuk a jelzálogkiteleket, akkor ott az lesz az irányadó. És van egy különlegessége egyébként, azt gondolom ennek a mostani gazdasági ciklusnak, az, hogy elég okosan a 2020-21-es időszakban, aki tudott, az a nagyon alacsony hozam környezetbe befixált egy hosszabb jelzálogkitelt, vagy refinanszírozott, vagy akkor vett fel jelzálogkitelt. És emiatt az történik, hogy ahogy emelte a kamatokat a Fed, ez nem szivárgott át a lakosság felé egy az egybe, hiszen befixált kamataik voltak jó időre. Viszont ennek az ellenkező is igaz, hogy amikor csökkentik a kamatokat, akkor ez a csökkentett kamat is jóval magasabb egyébként, vagy az alacsony hozamszint is magasabb, mint amin 2020-21-ben mondjuk egyébként hiteleket lehetett fölvenni. Tehát a marginális, az új hitelfelvétel az folyamatosan szigorító hatású. Úgyhogy őszintén szóval én gyengének érzem most a Fed szerepkörét a reálgazdaságra ilyen szempontból, mivel kicsit ezzel az ő kezéből is kicsúszott az úgynevezett transmisszió, tehát hogy milyen a reálgazdasági becsatornázódása egy kamatváltoztatásnak.
Az Egyesült Államokon kívül milyen tőkepiaci, geográfiai régiók azok, amiben fantáziát láttok? Vannak esetleg kedvencek, vagy olyan lehetőségek, ahol akár értékeltség, akár triggerek alapján komolyabb potenciált láttok még?
Alapból ciklikus szempontból Európát jónak gondoljuk, ott találni azért olcsó vállalatokat, elindult egy más típusú fiskális politika Európában, nekik is segít az, hogy az energiaárak azok remélhetőleg lent maradnak a következő időszakban, most független attól, hogy a gázárban rövid távon van egy felugrás, ez ugye a hidegtélnek köszönhetően, de a hosszú távú strukturális tényezők támogatóbbak tudnak lenni ezen az oldalon is. Az EKB-nak van egy kamatcsökkentési ciklusa, és itt azért találni jó vállalatokat. Talán ebben egy különösen erős pont a brit részvénypiac, őt neki a Brexit óta volt egy nagyon erős veszőfutása, mind a politikai válságok egymás utánisága miatt, mind a orosz-ukrán háború ott is jelentős hatást gyakorolt a megemelkedő gázár miatt, mint pedig ugye a politikai válságok implikálta kockázati felárak növekedése még az államkötvények terén is, és ettől elég rossz a lakossági fogyasztás és a lakossági szentiment, tehát ott például abszolút az van, az kicsit az ellenkezője, mint ami Amerikában van, hogy inkább nő a lakossági megtakarítás, és inkább többet takarít meg a brit fogyasztó, mint amit a reálbér emelkedése implikálna. Úgyhogy azt aktívan nézegetjük, hogy a kamatérzékeny, illetve belső fogyasztásérzékeny, kisközepes cégek az Egyesült Királyságban azok izgalmasak tudnak lenni, mivel most már egy elég hosszú, rossz időszak áll mögöttük, és eléggé kiszerettek belőle a külföldi befektetők, tehát már sok-sok éve konstansan csak kiáramlás van igazából abból a részvénypiacból, és ott találunk tényleg elég jó árazású, vagy elég olcsó egyedi részvényeket. Én azt gondolom, hogy érdemes az embernek Kínát is nézegetnie, elég rossz a szentiment ezzel a piaccal kapcsolatban. Elég olcsó részvényeket lehet találni, akár olyan növekedési szektorokban is, amik sokkal magasabb árazási szorzón forognak az Egyesült Államokba. Én azt gondolom, hogy két oka van. Az egyik az nyilvánvalóan magától Kínától van egy félelem az orosz-ukrán háború óta, hogy megtörténhet ugyanaz, mint az orosz részvényekkel, és emiatt van egy magasabb kockázati feláruk, ez nyilván egy létező kockázat tud lenni, illetve maga a kínai belső gazdaságnak a gyengelkedése. Nagyon polarizált a kínai gazdaság, tehát nagyon erősen futnak ugye a new economy rész, ami az akugyártás, az elektromos autók és hasonló szegmensek, de az old economy az nagyon szenved, és főleg nyilván az ingatlan piac az, ami továbbra is lejtmenetben van, továbbra is nagyon alacsony az új beruházásot. Neki le kell küzdeni a szatúkapacitást, amit felépített, és ez csak egy hosszú ciklusnak tud az eredménye lenni, tehát ott kell egy tisztulás, úgyhogy ott is én azt érzem, hogy nem jó a szentiment Kínával kapcsolatban, és ott is akadnak egyébként szerintem jó árazású eszközök, és úgy általában fejlődő piacok egyébként izgalmasak tudnak lenni szerintem. Jót tud tenni nekik a gyengülő dollár úgy általában, és az árazásuk jó párnak érdembe, vagy nagyon komoly diszkonton forog a fejlett piacokhoz képest, úgyhogy jó elem lehet egy portfólióban.
Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor a régiós, illetve a hazai részvénypiac is a világ éllovasai közé tartozott, egészen elképesztő hozamokat, szárnyalást lehetett látni, de vajon folytatódhat-e? Úgy is kérdezhetném, hogy 38 ezer forint közelében érdemes-e még esetleg OTP-t vásárolni?
Igen, a régiós részvénypiac, senkit a magyar is, ez kiemelkedően jó volt egyébként világviszonylatban is, és most már nem is csak a elmúlt évekre, hanem most már talán az elmúlt 5-6 évnek egyébként a egyik legerősebben teljesítő régiója volt. Azt mondom, az elmúlt időszaknak a fontos faktora az az volt, hogy több minden egy irányba állt, elindult egy érdemi infláció csökkenés ebbe a régióba, ezen keresztül el tudott indulni egy érdemi hozamcsökkenés is. Lejöttek a gázárak, ugye lejött az olajár is, az is elég alacsony most, és egyébként gyenge a dollár is, tehát valójában ennek nincs, ez nem bántja az inflációt, és támogatni tudja adott esetben az ipart is. És ebből az elegyből ki tudott jönni egy egyébként viszonylag ciklikus iparágakkal teletűzdelt régiós tőzsdékben egy jelentős eredménybővülés, ugye viszonylag magas tudott lenni a bankoknak a profitabilitása, a energiacégeknek a profitabilitása, és egy csökkenő kamatkörnyezetben egy emelkedő profitabilitás, ez nyilván egy nagyon-nagyon attraktív kombináció a tőkepiacoknak. És ugye ezek közül elég sok faktor az megmaradt, talán a legfontosabb még ehhez az az, hogy Magyarországot kivéve, de a régiós ország többsége az elég komoly támogatásokat kap továbbra is az Európai Uniótól, ez azért a növekedésre érdemi hatást tud gyakorolni. A lengyel piac különösen erős, a belső gazdaság is, a belső kereslet is erős, és egyelőre az látszik, hogy a gázár, illetve ugye általában az energiárak tekintetében reális lehet egy olyan feltételezés, hogy hosszabb távon kisebb volatilitással, kisebb kilengésekkel lent tud maradni a gázárészben, azért mert van Romániában is egy nagy gázmező, aminek a kitermelése elindul, akkor az segíti a kínálatot, illetve ugye az alkalmazkodás, amire a orosz-ukrán háború kényszerítette a kontinenst, az beérett, tehát kiépítették az LNG fogadó terminálokat, illetve az indító terminálok is épülnek ki, és ezek befejeződnek az Egyesült Államokba és Katarba is, és akkor jobban össze van kötve a világ gázpiaca, ezért kisebb kéne legyen az olyan típusú sokkoknak a lehetősége, mint amilyen mondjuk az Oroszországról való leválás volt, és ez nyilván segíti a régiót is. Úgyhogy ez elegy, azt gondolom, hogy pozitív tud lenni, viszont nyilván sokat emelkedtek ezek a tőzsdék, ezért valamennyi azért az ő árazási diszkontjukból lejjebb jött, de továbbra is azért jóval nyomottabb árazáson van egy régió, mint egy Nyugat-Európa, nyilván főleg, mint egy Egyesült Államok. Ez ugye mindig is így volt, ennek az oka az, hogy sokkal több itt a erősen ciklikus cég, illetve alapvetően a régiónak országkockázati vagy egyéb okból is van egy felára. Úgyhogy inkább most abban a szakaszban vagyunk, ahol azt gondolom, hogy továbbra is attraktív a régió, csak nincsenek ezek a nagyon-nagyon alacsony értékeltségek, mint amik kialakultak 2022 után. Ugye az igazi trigger az az volt ennek a régiónak, ahol megindult ide a tőke, hogy reálisnak tűnt a békemegállapodás, és én azt gondolom, hogy ez elég volt, tehát maga a hír az elég volt, nem kellett ehhez a tényleges békemegállapodás, nyilván ha lesz, akkor az még tud adni egy plusz flow-t, de az, hogy a külföldi nagybefektetők, akik 2022 után teljesen kivonultak a sokszor a régióból, ahhoz, hogy ők újra visszajöjjenek, ahhoz elég volt ez a trigger, mert utána jobban ránéztek, akkor látták, hogy egyébként nagyon olcsó eszközöket tudnak itt találni, és ez már megindította a flow-t, de nyilván a békemegállapodás az, ami még egy plusz erre egyébként rá tudna rakni.
Magyarországon választások jönnek áprilisban, befolyásolja ez a stratégiátokat bármilyen szempontból, akár a forintnak a helyzetére is kitérhetünk itt?
Ez gondolom mindenképpen kell ezzel foglalkozni, részben azzal, hogy milyen változások jöhetnek, melyik oldalon milyen típusú a gazdaságpolitika, de ami fontos az, hogy általában, és ez nem csak Magyarországra, igaz máshol is, ugye a választási költségvetés fogalmaz létezik, ilyenkor azért jobban megnyomják a költéseket az államok. Ugye általában itt a régióban magasak a költségvetési hiányok Lengyelországban is, Romániában is. Magyarországon azért nem lógunk ki, de relatíve magas a magyar hiány, és valószínűleg választásig még lesznek ebbe plusz költések. Úgyhogy azt gondolom, hogy akár kis nyer, valamit kezdenie kell ezzel a helyzettel, tehát valamilyen kiigazításra szükség lesz, ami nyilván önmagában nem pozitív. Ami viszont izgalmas szerintem az az, hogy hogyan tekint külföld Magyarországra, mert nyilván a forint árfolyamot meg a magyar kötvényeket is elsősorban ez határozza meg. Én abban inkább azt látom, hogy a lengyelhez hasonlóan, hogyha lesz egy ellenzéki fordulat, akkor inkább azt a faktort fogják felnagyítani, hogy nagyobb esély van arra, hogy több EU-s forrást kapunk meg, és kicsit jobban betakozódunk a nyugati szövetségi rendszerbe, vagy visszatakozódunk a nyugati szövetségi rendszerbe. Ami, hát ebben eltérök a vélemények, én inkább azt gondolom, hogy ez kockázati felár csökkenéssel tud járni, és mind a kötvényekben attraktív tud lenni, mind egyébként a forintba, nagyobb teret tud engedni a jegybanknak is a kamatcsökkentésekre, illetve nyilván itt egy feltételes módban elindulhat egy spekuláció külföldre arra is, hogy akkor akarunk-e az eurozóna felé konvergálni, és az nyilván megint pozitív tud lenni a felárcsökkenés szempontból a magyar eszközökre.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket a várakozásokat. Pekár Dávid, a Hold alapkezelő senior portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én is köszönöm.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.